Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Évforduló.
A 95 éves Kurták Györgyöt ünnepli 4 estén át február 18-ától, tehát mától 21-ig a Budapest Music Center. A világhírű magyar zeneszerző tiszteletére szervezett fesztivál koncertjeit ingyenes online közvetítésen láthatja a közönség a BMC, a Zeneakadémia és a MÜPA weboldalán. A kétszeres Kossuth-díjas Kurták Györgyöt korunk legnagyobb kortárs zeneszerzői között tartják számon. A Kurtág 95 fesztivál műveit és életét több nézőpontból mutatja be. Február 18-án a BMC koncerttermében rendezett kamaraesten két ritkán hallható mű, a Pá-á-pá ciklus és az Akhmatova dalok hangzik el Kurtágtól, Ligeti György két darabja és két kortárs szerzőműve mellett. Kurtágot és a 2006-ban elhunyt Ligetit mély barátság fűzte össze, írásaiban azóta is folyamatosan tanújelét adja e síron túl is tartó lelki, szellemi kapcsolatnak. Ez a koncert az Ötvös Alapítvány részvételével zajlik, a mentorált karmesterek, valamint Ötvös Péter és Vajda Gergely vezényelnek. Február 19-én Kurták György születésnapján a Zeneakadémiáról látható koncert közvetítés az Óbudai Danubia zenekarral, Keller András vezényletével. Itt Kurtág nagy zenekari művei mellett elhangzik Ligeti cselló versenye és egy Szőlősi András mű. Kurtág évtizedeken át volt a Zeneakadémia kamarazene tanszékének megbecsült tanára, közel 30 éven át látogatták iskoláját növendékek és végzett művészek. A Kurtág 95 sorozat február 20-i estje Kurtág feleségére, Kurtág Mártára és kettejük ihlető kapcsolatára emlékezik. A MÜPA Home Live sorozatban látható előadáson 15 rövid filmet vetítenek a Kurtág házaspár unokája, Kurtág Judit videóművész felvételeiből. A javarészt még nem publikált privát felvételek Kurtág Mártát és Kurtág Györgyöt mutatják be legszemélyesebb alkotói környezetükben. A koncerten ezek a filmjelenetek kötik össze a Jelek, játékok, üzenetek című ciklusból élőben felhangzó zenei miniatúrákat. A BMC és a MIPA együttműködésében megvalósuló koncerten a Vajda Gergely által vezényelt Umze Kamara zenekar mellett olyan zenészgenerációk tagjai lépnek színpadra, amelyek végigkísérték a Kurtág házaspár életművét. Február 21-én a Zeneakadémián fejeződik be a koncertsorozat. Kurtág művei a 100 éve született Szőlősi András darabjaival lépnek párbeszédre a Zeneakadémia Kortárs Ensemble koncertjén. A születésnaphoz kapcsolódva február 19-én jelenik meg a BMC Records gondozásában Kurtág egyik legjelentősebb műve, a Born nem issza Péter mondásai új felvétele. A technikai nehézségek miatt nagyon ritkán hallható darabot Tony Arnold amerikai szoprán énekes és Csalog Gábor zongora művész tolmácsolja.
Kiállítás.
Az absztrakt festészet egyik úttörője Vasily Kandinsky hangjait, formáit és színeit teszi mindenki számára átélhetővé a Google Arts and Culture Sounds Like Kandinsky elnevezésű, a párizsi Pompidou központtal együttműködésben megvalósított projektje. Az interaktív honlapon elérhető projekt összegyűjti és digitálisan megőrzi Vasily Kandinsky ikonikus munkáit és exkluzív életrajzi fényképeit, emellett soha nem látott új adalékokat is ad az orosz származású festő életművéhez. Kandinsky a szinesztézia betegsége révén színeket és formákat is hallott. A szinesztézia képességét az online tárlat látogatói is megtapasztalhatják. Egy interaktív gépi tanulási kísérlet részeként maguk is belehallgathatnak egy Kandinsky alkotásba, színek és formák hangjait lejátszva. A művészeti projekt része emellett egy kiterjesztett valóságot alkalmazó zsebgaléria, amely egy virtuális kiállítótérbe viszi a nézőket, ahol közelről felfedezhetik Kandinsky közkedvelt műalkotásait. A világ legnagyobb Kandinsky gyűjteményét birtokló Pompidou központnak és Nina Kandinsky személyes hagyatékának köszönhetően a projekt több száz ritka személyes fényképet is bemutat, ilyen a Paul Klee festőművésszel vagy a Kandinsky feleségével közös fotó, amelyeket még sosem láthatott korábban a közönség. A Google Arts and Culture platformja több mint 80 ország több mint 2000 kulturális intézményének kulturális kincseit teszi hozzáférhetővé.
Esemény.
egy egész alakos munkácsi szobrot, valamint a festőgéniusz két híres alkotására utaló köztéri művet helyeznek ki 2022 első felében a jelenleg is épülő Munkácsi negyedben Békés Csabán. Munkácsi Mihály szobrát Boros Péter 7 millió forintért, az ásító inast Mikja Gábor 10 millió forintért, a rőzsehordó nőt pedig Prisztafok Tibor 10 millió forintért készítheti el. A tervek szerint mindegyik szobor bronzból készült majd. Boros Péter szobra a Munkácsi Mihály Múzeumnál kap helyet, emiatt elképzelhető, hogy az ott lévő mellszobrot, amit 1958-ban Borsos Miklós szobrászművész alkotott, áthelyezik a kulturális negyed másik helyszínére. A Békés Csabai Munkácsi negyedet a Pécsi Zsolnai negyed mintájára tervezik kialakítani. Középpontja a legtöbb eredeti festménnyel rendelkező Munkácsi Múzeum lesz, de ennek keretében építik meg a Békés Csabai Napsugár Bábszínház új épületét, felújítják a Munkácsi emlékházat, az Úrszíni belicei kúriát és három hídat. A munkálatok több helyszínen jelenleg is folynak.
Fesztivál.
A nők előretörése az egyik legfőbb jellemző a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválra az idén beválogatott ifjúsági filmek mezőnyében, a szervezők által közölt adatok szerint. Az ifjúsági filmek Generation nevű szekciójába meghívott alkotások 60%-át női rendező jegyzi. A gyerekfilmek Generation K Plus elnevezésű alszekciójában szereplő munkáknál pedig 70% ez az arány. Ugyancsak fontos jellegzetesség, Skandinávia és Ázsia erős jelenléte, mindkét térségből 4 filmet válogattak be a programba, amelyben a többi között 7 világpremier és 6 első film is szerepel. A koronavírus járvány miatt idén két részre bontják a fesztivált. Elsőként március 1 és 5-e között megtartják online formátumban a Berlinale szakmai kísérő rendezvényeit, vagyis filmipari koprodukciós-produkciós vásárát és a feltörekvő tehetségek bemutatkozására szervezett fórumát. A díjakat csak a fesztivál második nyári szakaszában adják át. Ez a tervek szerint júniusban lesz, és a nagyközönségnek szervezett filmszínházi és kertmozis vetítések százaiból, sztárok felvonulásából, megnyitó ünnepségből és díjátadó gálákból áll majd, ha a pandémia megengedi. A Berlinale a Cannes és a Velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában. Éves költségvetése nagyjából 25 millió euró, átszámítva 8 milliárd forint. Fő finanszírozója a német szövetségi kormány.
Opera.
Giuseppe Verdi műveiből rendeznek gálaestet a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban július 23-án. A gálán felcsendülnek többek között a Don Carlos, a Traviata, a Rigoletto, a Szicíliai Vecsernye, az Attila, a Haramiák, az Álarcos Bál, a Nabucco, az Ernani, a Luisa Miller és az Ajda dallamai. Az esten közreműködik Arturo Cruz tenor, Maria Grazia Schiavo szoprán, Kálmándi Mihály bariton, valamint a Magyar Állami Operaház zenekara és kórusa Kocsár Balázs vezényletével. A gála közönsége a 120 éve elhunyt Giuseppe Verdi európai útját kísérheti végig Pármától, az 1848-as forradalmakig, a La Fenicétől Szentpétervárig, Milánótól Rómáig az évek alatt született áriái, duettjei, kórusai segítségével.
Zene.
Ariana Grande, amerikai énekesnő a 20. Guinness rekordját is felállította. Ő az az előadó, akinek a legtöbb dala debütált első helyen az amerikai Billboard Hot 100-as listán. A Guinness rekordok könyve szerint a 27 éves énekesnőnek eddig 5 dala debütált a kislemezeladásokon és rádiós lejátszásokon alapuló slágerlista élén, adta hírül a CNN hírportálja. Grande 6. legújabb albuma tavaly október végén jelent meg Positions címmel. Címadó dala november 7-én debütált első helyen a Billboard Hot 100-on. A Grammy-díjas énekesnő a Positions című szerzemény sikerén túl a Thank You, Next, a Seven Rings, a Justin Bieberrel közös Stuck With You és a Lady Gagával énekelt Rain On Me című dalok sikerének köszönheti újabb világrekordját. Grande egyebek között a legtöbb követővel rendelkező női előadó a Spotify-on és a legtöbb feliratkozóval rendelkező női zenész a YouTube-on.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A Mielőtt elváltunk című regényben Jon azzal szembesül, hogy a felesége kiszeretett belőle. Megpróbálja elfogadni és megérteni ezt, átgondolja addigi közös életüket, az általuk eljátszott női és férfi szerepeket, felidézi mondataikat, tetteiket, az együttléteket. Vajon lehetséges-e igazán megismerni a másik embert? Vajon nem csak a saját érzéseinket vetítjük-e ki rá? Olyan regény ez, amiről órákig lehet vitatkozni, hiszen minden olvasónak saját megért történetei szerint lesz találó vagy felkavaró, esetleg irritáló, amit a norvég szerző Geir Gulliksen megírt. Horváth Balázzsal, a Tipotex kiadó főszerkesztőjével beszélgetünk, és onnan indulunk, hogy miért is szokatlan az a nézőpont, az a megközelítés, amit a szerző választott. Mert ugye válástörténetet már sokat olvastunk.
Ami újszerű ebben a válási történetben, még annak ellenére is, hogy egy szerelmi háromszögről szól, tehát arról, hogy az egyik fél megcsalja a másikat, vagy legalábbis elindul egy harmadik a házasságon kívülálló fél felé, az az, hogy van egy boldog házasság. És szerintem ennek a könyvnek a fókusza, legalábbis az egyik, az mindenképpen azon van, hogy hogy lehet az, hogy egy boldog házasság is véget érhet. Pontosan az az érdekes, hogy itt van egy viszonylag hosszú kapcsolat, amelyről mind a két fél közben azt a visszajelzést adja a másiknak, hogy ez igazából teljesen jó, és jól érzem magam benne.
Szerintem ami meghökkentő, és egy fontos kísérlet is egy párkapcsolatban, hogy ők nagyon szeretnék, legalábbis a férfiben nagy a törekvés, hogy a másik személyes szabadságát megadja, megtartsa, hogy semmiképpen ne kösse gúzsba ez a házasság a feleségét, és hogy ezt nem lehet.
Lehet, hogy ezzel vitatkozni fogok, mert a másik fókuszok tulajdonképpen, hogy a nemi szerepekről gondolkodik ez a könyv, vagy valami másról gondolkodik. Tehát ugye arról van szó, hogy van egy férj és feleség, és a feleség az, aki jelen pillanatban, ugye azt nem egészen világos, hogy mióta, de ő az, aki reggeltől estig most dolgozik, és adott esetben hétvégén is bemegy dolgozni, tehát ez teljesen természetesnek tűnik. A férj pedig az, aki otthon él, otthonról végez bizonyos munkákat, ő főz, takarít, rendet rak, tehát gyakorlatilag az egész háztartást ő vezeti. És emiatt valahogy olyan, mintha ténylegesen a kísérletnek az lenne a lényege, hogy ők egy kicsit máshogy csinálják a dolgukat. Én szerintem ennek a kísérletnek pont az a tragédiája, hogy nem máshogy csinálják a dolgokat, hanem egyszerűen szimplán megtükrözik. Tehát, hogy ugyanaz a rossz az egyik felett valamilyen szinten korlátozó, végtelenül korlátozó, a másik felett meg végtelenül szabaddá tevő rossz házassági munkamegosztás van közöttük. Tehát, hogy igazából nem az van, hogy egy kiegyensúlyozottabb, modernebb, mind a két fél számára jobban élhető rendszert hoznak létre, hanem egyszerűen az van, hogy a háztartásbeli szerepet a férfi átveszi, és ezt az ilyen a családi életben gyakorlatilag csak jelzésértékűen résztvevő családfenntartói szerepet meg átveszi a nő. És igazából a kudarc is ebből fakad.
A férj nagyon sokszor leírja, vagy hát a szerző nagyon sokszor leírja, hogy ő azt mondta, hogy nem baj, ha érdeklődsz egy másik férfi iránt, én nem akarlak téged korlátozni, és nem leszek féltékeny, és mondj el mindent. Erre értettem a kísérletet. Aha. Nyilván így próbálta megtartani a házasságukat, és hogy ez nem megy.
Még ezzel is vitatkozok. Szerintem ez egy nagyon különleges és speciális könyv, mert mélyebb jelentés réteget láttam ennek a nyitott kapcsolatra való nyitottságnak az értelmezésében is. Ugye itt arról van szó, hogy a férfi ténylegesen bátorítja a nőt arra, hogy nyugodtan létesítsen kapcsolatot más férfiakkal, sőt, ugye itt van azért ennek egy ilyen erotikus rétege, hogy a fickót ez feldobja. Tehát valamiféle ilyen visszajelzést ad neki, ez őt büszkébbé teszi, hogy más férfiak megkívánják az ő feleségét. Tehát egy kicsit igazából ez is róla szól, nem feltétlenül csak a feleségéről. És a feleségnek viszont ez nem perspektíva, tehát ez nincs bent valahogy az ő viselkedési normáiban. A feleség kicsit olyan naíva szerepben jelenik meg, akit a férj irányít. Tehát ugyan van az, hogy a férj átveszi a női szerepet, de mégis itt mindent az ő akarata határoz meg, az ő félelme attól, hogy ő maga átlagos középosztálybeli emberré válik, és hogy a családja is egy átlagos középosztálybeli család lesz, és valahogy mindent úgy próbál berendezni, hogy véletlenül se az legyen. És én ténylegesen ezt egy kudarc történetének érzem, nem csak a válasz szintjén, hanem itt az egész élet berendezésének a szintjén, hogy a végeredmény mégiscsak az lesz, hogy ő bármit csinál, egyrészt ugye, ahogy mondtam, csak beleül a női szerepbe, de a struktúra az ugyanaz marad, mint a középosztálybeliek struktúrája, és ugye pontosan az is történik, hogy ebben a struktúrában az van, hogy a hagyományosan a férfi helyén álló szereplő, aki itt a nő, az lép ki a kapcsolatból, mert ő az, aki emberek közé jár, és ő az, aki találkozik egy olyan emberrel, akivel aztán napközben egyre jobban el tudja tölteni az idejét, mert hogy otthon ugye valójában, ez is nagyon gyakran kiderül, semmi szükség nincs rá. A férfi fekteti le a gyereket, teljesen mindegy, hogy ott van-e hétvégén az anya vagy nincs, ha akarna, se tudna semmit csinálni. Engem az első oldalakon egy kicsit felháborított az, hogy mennyire egysikúan kezeli a feleségét. Tehát állandóan arról beszél, hogy a feleség igazából egy ilyen sportos, mozgékony, gyakorlatias, az ilyen, hogy is mondjam, filózgatás, nem szerető lény. Még olyan jelenetek is vannak talán, ahol a férfi olvas, vagy valami furcsát mond, akkor azonnal zavarban jön a nő. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon fizikai lényként állítja be a feleségét.
A férj úgy beszél az őt 20 évvel ezelőtti találkozásukról, mint valami csodálatos és visszafordíthatatlan és egetrengető dologról, pedig teljesen hétköznapi helyzet volt. Fontos arról beszélünk, hogy minek kell ahhoz történni, hogy megjelenjen egy harmadik egy kapcsolatban.
Amikor ők 20 évvel ezelőtt találkoztak, akkor a férfinek már volt egy házassága, és a saját kis lányát, azt hiszem, a kislányát tologatta babakocsiban, tehát a férfi kilép a saját házasságából, mert úgy érzi, hogy most ő megtalálta a tökéleteset. És ez is igazából csak szép lassan rajzolódik ki, hogy itt a férfi az, aki ott valamit meglát ebben a nőben, a fene tudja, hogy mit. Ez a nő akkor még azt hiszem egyetemista. És a nő meg is fogalmazza azt, hogy ő úgy érzi, hogy volt egy élet, amit tulajdonképpen ő élvezett, de olyan, mintha valamiféle álomból ébredt volna fel, vagy felnőtt volna, vagy meggyógyult volna, tehát valamiféle ilyen magához térés, magára eszmélés jellemzi őt. És a válási ok igazából a nő részéről még itt sem az, de ez nagyon kevéssé jelenik meg a férfi narrációjában, hogy összejön egy új pasival, hanem az, hogy ráébred arra, hogy ő egy öntudattalan állapotban létezett ebben a házastársi kapcsolatban, és most, hogy jobban megismerte önmagát, rájössz, hogy ez így nem jó.
Mielőtt elváltunk, Geir Gülliksen regényéről beszélgettünk Horváth Balázzsal, a Tipotex kiadó főszerkesztőjével.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.